reggeli személy.
Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
Én köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok mindenkinek.
És a beszélgetésünk előtt néhány szó arról, hogy folyamatban van a Klubrádió túlélési gyakorlata. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik eddig támogattak minket, és azt kérjük azoktól, akiknek erre lehetősége van, hogy ezt tegyék meg a klubradio.hu-n, meg a YouTube videónak a szövegében megtalálják ennek a részleteit. Néhány gombnyomással tudnak bennünket támogatni és biztosítani azt, hogy a Klubrádió a következő fél évben is szóljon meg, videózzon és jobbnál jobb műsorokat készítsen. Ezt nagyon szépen köszönjük. És visszafordulunk Ligeti Miklóshoz azzal a kérdéssel, hogy akkor kezdjünk el visszaidézni, hogy pontosan a Magyar Nemzeti Banknak a nyeresége az hogyan kezdte el a közpénz jellegét annak idején most már nagyon-nagyon régen elveszíteni.
Valóban ez egy ilyen tanuló pénz volt méghozzá nagyon nagy összegű, hiszen a jegybank 2013-14-ben rögtön 267 milliárdon nyitott, ami azért ugye, majdnem 1 milliárd dollár, tehát hogy ez ugye a magyar gazdasági valóságban az egy szemmel látható nagyméretű összeg. És eleinte teljesen értetlenül állt a magyar közvélemény is, mi magunk is azért, hogy ez micsoda. Ment a takaródzás meg a dobálózás, hogy nem tiltja a törvény, hogy alapítványt hozzanak létre. Egyébként is ugye mielőtt megszületett volna az a szállóigévé stilizálódott mondat, hogy elvesztette közpénz jellegét, azt megelőzően olyan érvek hangzottak el, hogy a Magyar Nemzeti Bank az nem része az államháztartásnak, az ő pénze az nem állami pénz. Igazából azt láttuk kibontakozni, és mondom rögtön nagyon nagy tétekkel, 267 milliárddal, hogy a NER, ami talán akkor még nem is hívta magát olyan automatikusan NER-nek, rendkívül ügyesen zsonglőrködött azzal, hogy mi a közpénz és mi a magánpénz, hogy ez a folyamat hogyan záródik össze. Mert van egy kimondatlan, vagy legalábbis leíratlan elv, miszerint a magánjog világában a magánpénzzel mindent szabad megtenni, amit nem tilos kifejezetten, amit a törvény nem tilt meg. Tehát, hogy nyilván egy cégnek a pénzét, egy magáncégnek a pénzét sem lehet ellopni, de a tulajdonosok, befektetők a saját kockázatukra akár veszélyes dolgokat is csinálhatnak ezzel a pénzzel, amik komoly veszteséget, teljes csődöt kockáztatnak. Tehát, hogy ez benne van a pakliban, hogy valaki fölteszi a vagyonát ruletten, és nem jön be neki, ez nem tilos. Az állami pénz az viszont egyéb iránt a NER alatt elfogadott alaptörvény és nemzeti vagyontörvény nagyon helyesen megfogalmazott rendelkezési értelmében közfeladatokhoz van rendelve. Annak az a dolga, hogy a polgárok jólétét közszolgáltatások útján elősegítse. Tehát érvényesül az az elv, hogy az állami pénzzel, a közvagyonnal csak azt szabad megtenni, amit a törvény kifejezetten megenged. És a jegybank úgy viselkedett, mintha egy magán gazdaságban működő részvénytársaság lenne, aminek hopp egyszer csak lett majdnem 1 milliárd dollárnyi haszna, és ezt alapítványokba tolja át. És egy darabig ment ez a takarózás, hogy ugye itt ilyen filantróp célokról van szó, hogy pénzügyi szakemberképzés, a pénzügyi felsőoktatás megreformálása, és eleinte mi is azzal érveltünk, hogy ez nem a jegybanknak a dolga. Tehát ha erre vonatkozóan van állami igény, akkor ezt nem a jegybankon keresztül kell megtenni. Hát vannak közgazdaságtudományt oktató egyetemek Magyarországon, hogyha az akadémiai világ annyira nem fogadja be az ő minőségük, akkor tessék megreformálni ezt. Nyilván most már látjuk, hogy itt aztán tényleg egyáltalán nem volt szó semmiféle egyetemi meg közgazdaságtudományi reformról, hanem egész egyszerűen ezeket a pénzeket ellopták, és nem akarom mutatni a hallgatókat azzal, hogy végigmegyünk azzal, hogy mi mindent tettünk az ügyben. A folyamat úgy nézett ki, hogy amikor védhetetlenné vált az egész történet, és ez nagyon hamar bekövetkezett, már 2015-16-ban a jegybank vezetése tisztában volt az, hogy nem fogja megúszni ezt az alapítványos trükköt, hiszen a bíróságok a Transparency International Magyarország által kezdeményezett perekben sorra hozták azokat az ítéleteket, hogy hiába alapítvány, ezek az intézmények intézmények kötelesek kiadni a közpénzköltéseiket, és el kell számolni a feladataikkal, meg a pályázataikkal, és akkor még idézőjelben nagyon pici összegű pénzvesztésekről volt szó. Tehát ha most visszanéztem a 10 évvel, 11 évvel ezelőtti iratokat, kapott talán 39 millió forintot Kásler Miklós akkor még nem miniszterként a Nemzeti Nagyvízi című könyvére, valamennyiért bevásároltak az Origóba, Matolcsy Györgynek is volt akkor egy könyve, az is kapott valamennyi támogatást, úgy nagyságrendileg 500 milliárd forintig lehetett akkor emelni, ami 500 millió, tehát az nagyon sok pénz, de nem aránylik ahhoz az 500 milliárdhoz, amiről jelenleg beszélünk, hogy kockáztatva, veszteségnek kitéve ennyi pénz veszhetett el, és a csicskulás meg a gyáváskodás az már akkor megvillant, mert amikor kiderült, hogy ezzel a pénzzel el kell számolni, tehát nem sikerült alapítványokba rejtve teljesen eltitkolni a pénz sorsát, eredetét, akkor gyorsan a kétharmadnyi bátorak áttoltak egy törvényt a parlamenten, miszerint a jegybank által létrehozott alapítványra nem vonatkoznak az egyébként az alapítványokra irányadó szabályok. A Transparency International Magyarország is alapítvány, nekünk minden adatunk nyilvános, közhasznossági beszámolónk van, a szerződéseink, a kiadásaink teljes körülön elérhetőek. Hát úgy gondolták, hogy a jegybanki alapítványokra ezt nem kell. És hát ugye ez 2016 kora tavasza, márciusban, 2016 márciusában mondja ki a kúria, hogy ez közpénz. Ekkor már megszületik a törvény, hogy oké, hogy közpénz, de nem kell vele elszámolni, elveszítette a közpénz jellegét, és azért ez még a NER-nek csak az 5.-6. éve, és akkor ez a törvény, megszavazott törvényjavaslat, ez elkerül Áder János beadványa nyomán az Alkotmánybírósághoz, ahol egyébként gyorsan és jó tartalommal születik 2016 áprilisában, április 6-án egy alkotmánybírósági határozat, ami kimondja, hogy nem vesztette el közpénz jellegét, és ezek az alapítványok közfeladatot látnak el. És bár ez egy elfeledett, elhalványult szála a sztorinak, de az elsőleges dicséret a Kecskeméti Járásbíróságot és a megyei törvényszéket illeti, mert először ők mondták ki egy általunk indított perben, hogy ezek az alapítványok, Kecskeméten is volt egy alapítványa a jegybanknak, nem függetlenek az alapítótól, ami egyébként alapítványok esetében kötelező táncelem, hogy függetlenné váljanak az alapítótól. De ugye a jegybanki vezetés, Matolcsy György és alelnökei és az ő beosztottai teljes egészében személyleg átfednek az alapítványok kuratóriumának a tagságával, tehát ugyanaz a függelmi utasítási viszony fennáll. Ezt állapította meg később az Alkotmánybíróság is. Ez tehát egy olyan töréspont, hogyha az addig eltelt 3 év során egyetlen állami ellenőrző szerv, mondjuk a számvevőszék, közbeszerzési hatóság, rendőrség, ügyészség, NAV nem ébredt rá arra, hogy itt fényes nappal lopják a nyílt utcán a közpénzt. 2016. április 6-án akkor is ki kellett pattanjon a szemük, mert onnantól kezdve alkotmánybírósági pecsétes papír van arról, hogy ez közpénz. Erre a döntésre senki nem reagált. Tehát egészen 2023-ig kellett várni, eltelt 7-8 év, mire az állami számvevőszék ennek a közpénznek a sorsát elkezdte vizsgálni, és 25 március 17-éig, 19-éig, mire a számvevőszéki jelentések nyilvánosságra kerültek, ekkor tették meg azt a feljelentést, aminek a hatására most nyomozás zajlik. 9 éves hézagról beszélünk, 9 éven át egyetlen állami pénzellenőrző, közpénzellenőrző szervezet nem teljesítette a törvényi kötelezettségét, és a Transparency International Magyarország 2016-os feljelentései azok sajnos lepattantak a hatóságokról. Tehát az az ügyészség, amelyik most valószínűleg elrendelte, vagy legalábbis tudomásul vette, hogy nyomozás zajlik, az ugyanerre a magatartásra 9 évvel ezelőtt azt mondta, hogy annyira nem bűncselekmény, hogy még egy feljelentés elutasító határozatra vonatkozó indokolás sincsen ebben a nem bűncselekményben. Tehát, hogy erről még azt sem lehet leírni, hogy nem bűncselekmény, mert ez annyira nincs rajta a térképen, most megnyomoznak miatta.
Most akkor nagyon naív próbálok látszani, miért most terült ez ki, nem lehetnek-e politikai indítatások e mögött?
Ezt tényleg soha nem fogjuk megtudni, legalábbis a NER nagyon sokat megtenne azért, hogy ez ne derüljön ki. Ennek számos forgatókönyv állhat a hátterében. Szerintem mindig az egyszerűbbet érdemes érvényesnek tekinteni és elfogadni. Nyilván a személyi összefüggéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát ez a számvevőszéki jelentés csomaga jegybank visel dolgairét, három jelentésről beszélünk, vizsgálták a jegybanki alapítványoknak a működését, a hallgatók tisztánlátása érdekében hangozzék itt el az, hogy eredetileg három, majd öt, majd hat jegybanki alapítványról volt szó, ez a Pallas Athéné alapítvány család volt, ezeket 19 augusztusára összevonták egy darab alapítványba, és ennek az egy darab alapítványnak a dolgait vizsgálta 2022-es ellenőrzési terv alapján 23-24 során az állami számvevőszék. Tehát úgy néz ki, hogy a 19 előtti dolgokra nem tértek ki. A jelentés és ezáltal a botrány az Matolcsy György távozását követően pattant ki. De már Matolcsy György regnálásának az utolsó egy-két évében ez a vizsgálat zajlott. Tehát nem lehet azt mondani, logikailag sem jön össze, hogy távozott Matolcsy György mondjuk 25 március 1-jel, és akkor két hét múlva kinn a jelentés. Ez egy sokkal átfogóbb, meg hosszabb időt igénylő felmérés, meg vizsgálat lehetett. Tehát van egy ilyen Conteo jellegű magyarázat, hogy hát ugye a Matolcsy György és erőcsoportjának a befolyása meggyengült, és akkor ezt ki lehetett vizsgálni. Én szerintem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarország még sincs 15 év NER után sincs annyira keletre a politikai értékek és az állami működés térképén, amennyire egyébként a NER oda szeretné tolni. Tehát még mindig van nyomaiban jogállami működés, és a számvevőszék az igazolta, hogy igenis ott van az a tudás, az a felkészültség az állami ellenőrző apparátusokban, ami ahhoz kell, hogy ezeket a nagy közpénz lenyúlásokat kivizsgálják. Én nem feldicsérni akarom a számvevőszéket, mert hiszen azért senkinek nem mer dicséret, hogy a feladatát elvégzi. Ráadásul a számvevőszéknek ezt a feladatot a saját vizsgálatának a megkezdés előtt 8 évvel el kellett volna kezdenie, és ezt a vizsgálatot sem 2019-re visszamenően, hanem 2013-14-re visszamenően kellett volna elvégezni. De a tudás az ott van, tehát a remény is megvan, hogyha egyszer az ilyen állami ellenőrző jogkikényszerítő, jogalkalmazó szervekről, amilyen a számvevőszék is, meg az ügyészség, meg a nyomozóhatóságok, meg az adóhatóság, meg a közbeszerzési hatóság lekerülnek a kötőfékek, akkor fogják tudni teljesíteni a dolgukat. Tehát egyszerűen most lett olyan vezetése a számvevőszéknek, hogy legalább ennyit elvégeztek.
Említetted, hogy korábban a politikai döntés is az volt, hogy ezt a tevékenységet, az alapítványokba szervezést meg kell védeni, törvény született rá, most már úgy tűnik, hogy erre nincsen politikai akarat, meglátjuk. Változott-e a kezdetekhez képest az, hogy a jegybank ezzel a pénzzel, illetve a jegybanki alapítványok ezzel a pénzzel mit csinálnak, megvan-e ez, nincs ez, milyen tevékenység zajlik belőle, kihez kerül, elképzelhető-e az, hogy amit korábban védendőnek, elfogadhatónak, akár pozitívnak tartottak a kormány oldalon, azt most már nem tartják annak, vagy ezzel a pénzzel azóta más csinált ez a megmaradt egy alapítvány, ami lehet, hogy már olyan tevékenység, amit a politikai döntéshozók sem szívesen látnak, függetlenül attól, hogy Matolcsy Györgyöt most éppen szeretjük-e, vagy nem szeretjük annyira.
Ugye a NER azért ügyészségestül, nyomozóhatóságostul, parlamentestül, kormányostul, mindenestül, hogy egy klasszikust idézzek, fullba tolta a kretént az alapítványok, a jegybanki alapítványok ügyében. Mert amikor a Transparency International Magyarország ezeket a közérdekű adatpereket elkezdte egyébként oknyomozó újságírókkal együttműködésben, meg amikor mi ezt a magatartást feljelentettük az ügyészségen meg a rendőrségen, akkor a pénz még megvolt. Akkor 260 6,7 milliárd forintról, 266 milliárd és 700 millió forintról volt szó, ami több alapítványban volt elhelyezve, és a pénz legnagyobb részéből egyébként a másodlagos piacon magyar államkötvényeket vásároltak az alapítványok. Tehát akkor ez még egyszerűen megoldható bűnügy volt. Hogy sikkasztás, illetve hűtlen kezelés volt, függően attól, hogy ezt a pénzt most büntetőjogi értelemben dolognak vagy vagyonnak tekintjük, az nem vitás, és hát azok az állami aktorok, akik leírták, hogy itt nincs bűncselekmény, meg ez egy megengedett cselekmény volt, az elnézést az erős kifejezésért, de hát ők nem szarral gurítottak. Tehát, hogy ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy a jegybanknak nem volt felhatalmazása arra, hogy a pénzeket alapítványba tegye. De egészen körülbelül 2019-ig biztos, hogy a pénz még idézőjelben nem volt ellopva. Mármint, hogy nem volt a jegybank könyveiben, tehát a visszaélés, a tiltott sajátként történő rendelkezés a pénzzel, az befejeződött, lett volna itt bilincsben elvinni emiatt, nem tették meg, de a pénzt még nem kezdték el privát célra befektetni. Mert hogy itt a végén az történt, hogy elkezdett úgy viselkedni ez az egy darab jegybanki alapítvány, ami 19-ben megmaradt, mint hogyha tényleg, hát neki itt van az alapító kirata szerint azigra 280 milliárd forintnyi készpénze, meg egy nagyjából 100 milliárdos ingatlan portfóliója, hát miért ne kezdeni ezt el befektetni? Hát mit inflálódjon itt ez a pénz? És ugye vettek belőle tőzsdén jegyzett cégeket, felépítettek egy addigra már divatossá válni kezdő magántőke alapokat is magában foglaló céghálót. Tulajdonképpen az nagy munka a számvevőszéktől, hogy sikerült feltárnia ezt a nagyon összetett céghálót, amit a számvevőszéki jelentésben foglaltakból is tudhatóan azért hoztak létre, hogy jó, bonyolult legyen, mert ha egyszerű lenne, akkor ugye lehetne látni a pénznek az útját. És hát rossz befektetéseket csináltak, úgy néz ki, hogy a pénznek egy része elégett, ez megint olyan, hogyha ez egy ténylegesen magánalapítvány, még magánpénzt használ, hát így jártak gyerekek máskor, hogy ügyesebben fogtok befektetni. De a számvevőszék részéről az például teljesen téves irány, és jogilag is rossz gondolat, hogy azt kell itt vizsgálni, és azért tettek feljelentést, tehát büntetni is azt kell, mert túlzott kockázatot, meg nem engedett mértékű kockázatot vállaltak a jegybank alapítványai, illetve az egy darab megmaradt jegybanki alapítvány. Ez nem egy gazdálkodási fegyelmet sértő, károsító, magatartást megvalósító bűncselekmény. Itt nulla kockázat sem lett volna megengedett, sőt, a pénz akkor is el volt már sikkasztva, és akkor is megállna az eredeti 267 milliárdra a sikkasztás vagy hűtlen kezelés, hogyha történetesen giganyereséget produkálnak. Tehát ebben az a összetett, vagy az a, ha úgy tetszik, végtelenül egyszerű a folyamat végén, hogy ezt a pénzt nem lehet volna szabad alapítványoknak adni, mert a jegybank az nem nyereséget termel, nem erre van hivatva. Tehát tök mindegy, hogy mi történik utána az alapítványban lopott pénzzel, az már ott hűtlen kezelés. Ehhez képest most azzal takaróznak, hogy hát ugye nem lehet itt vizsgálni mindazt, ami 2019 előtt történt, mert az alapítványnak van saját felügyelőbizottsága, meg ellenőrző mechanizmusa, meg az egy önálló entitás, és nem volt ott mit vizsgálni. Egészen addig, mivel a pénzt nem kezdte el ellopni. Nyilván ezzel igyekeznek a bűnös mulasztással támogatólag tudomásul vett magatartások súlyát, a saját felelősségüket csökkenteni.
Most is ugye arról beszélünk, hogy ezt a közpénz, magánpénz összemosást eléggé haladó szintre vitte a kormány, és azóta már számtalan példa van erre. Például egyébként az előbb említett magántőke alapok, amikről még azért mindenképpen beszéljünk. Van egyébként, vagy hát legalábbis tud-e arról, hogy van olyan példa nyugati országokban, hogy ilyen mennyiségben lapátoltak ki, vagy akár csak hasonló pénzt állami intézményből, vagy akár nemzeti bankból?
Ilyenről nem tudok, hogy konkrétan nemzeti bankból loptak volna. Nyilván sajátos a helyzet, mert hát ugye a nemzeti bankok, a központi bankok mindenhol bankok, bankként működnek, mármint nem kereskedmi banki értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ebbe a pénzügyi szolgáltatói szektorba illeszkednek, tehát az onnan jövő szakértelemmel rendelkeznek, a pénzügyi szektorban megszokott etikai, képzettségi normákat alkalmazzák magukra. Nyilván az egésznek nem véletlenül van egyfajta elitista hangulata és szemlélete. Megszokott, hogy nagy pénzek fölött döntenek, és a jó szakembereket a világon mindenhol a központi bankokban jól meg is fizetik. Éppen ezért, hogyha egy központi bank bármely országban elkezd például jótékonykodni, és ezért tényleg csinál egy alapítványt, akkor ott a pénzösszegek ahhoz mérten magasak, ahogy mondjuk a for-profit pénzügyi szektor is, ha jótékonykodik és tényleg jót akar, akkor nyilván nagy összegeket tud dobni. Tehát önmagában azon nem is feltétlenül kellene meglepődni, hogy mondjuk egy központi bank művészetpártolásra akár 100 milliós tételeket is költ, mert hát ugye a bankszektorban minden nagy összegű, meg minden drága, meg ott ugye sok pénz keletkezik. Hát, hogy olyan nagyságrendben toljanak közpénzt alapítványokba, erre nyilvánvalóan nincsen példa. Az, hogy a központi bank magát nyereségessé tegye azáltal, hogy a, nem tudom, a 267 forintos euró árfolyamon betárazott eurót eladja akkor, amikor a forintot sikerül 350-ig vagy 370-ig gyengíteni, majd fel kellett, hogy hoppá, itten 100 milliárd számra keletkeznek a nyereségek, na akkor ezt én alapítványba teszem. Hát nyilván ez a konstrukció, ez elképzelhetetlen, tehát ez egy jogilag formai értelemben írott szabállyal nem megtiltott lehetőséget próbált kihasználni, amire egyébként jó érzési, józanul gondolkodó ember soha nem gondolt volna, hiszen egyébként a jegybank az az állam tulajdonában van, a jegybank fölött a tulajdonosi jogokat az állam nevében a pénzügyminiszter gyakorolja, a jegybanknak is van felügyelőbizottság, ott ül a pénzügyminiszternek a képviselője, meg a parlament gazdasági bizottságának a képviselője, ha nyereséget termel, az be kell fizesse az állam kasszába. Ezek olyan rutinok a jegybank működésében, amik itt teljesen kicsorbultak. Nyilvánvaló ebből is, az elmondott felügyeleti konstrukcióból, tulajdonlási viszonyokból, hogy Varga Mihály, aki most lángpallossal keresztes hadjáratot indított, az, ha véletlenül nem olvasta volna 2013-14-15-16-ban a Transparency International Magyarországnak a vonatkozó közleményeit, akkor is mindenről kellett tudnia a pénzügyminiszterként, tulajdonosi joggyakorlóként, a felügyelőbizottságba szakértő delegáló állami vezetőként.
Legalább könnyű dolga lesz most. Elhangzott itt korábban, hogy azért nincs meg valószínűleg ennek a pénznek egy része, mert hogy rosszul fektették be. Kik?
Hát ugye abba a találós kérdésjátékba nem szeretnék belemenni, hogy Matolcsy György baráti, családi körének mely tagjai milyen mértékben részesedtek ebből a felelősségből. Jogi értelemben biztos, hogy azokat kell elszámoltatni, akik A. az alapítvány létrehozásáról döntöttek, B. az alapítványt ekkora mértékű állami pénzzel ellátták, C. az alapítvány vezetésében képviseletre jogosultként, mondjuk kuratóriumi tagként, vagy felelős munkavállalóként ezekről a befektetésekről döntöttek. Tehát ez egy teljes körűen dokumentált, a személyek azonosítását könnyen lehetővé tévő konstrukció, hiszen tudni lehet, hogy ki volt a jegybank részéről akkor a felelős, és hogy kik voltak az alapítvány kuratóriumában. Azt persze tudjuk, ezt már szintén nagyon részletesen feltárták, dokumentálták oknyomozó újságírók, tényfeltáró újságírók, hogy a Száraz István és Somlai Bálint köré csoportosuló vállalati céges struktúra, meg Matolcsy György Ádám nevű fia, aki szintén több céggel érintett, nagyon könnyen hozzáfértek ezekhez a pénzekhez. Tehát úgy is lehet tekinteni, hogy a jegybank és vezetése körében idézőjelben kicsiben, mert hiszen nagy összegekről van szó, kicsiben ahhoz képest, hogy mondjuk máshol mekkora összegekben zajlott ez, de a jegybanki körben megvalósult ugyanaz a közpénzhez könnyű hozzáférésen alapuló nerista gazdasági modell, amit egyéb iránt a közbeszerzések, magántőke alapok, állami támogatások háromszögében más szereplőkkel, Tiborcz Istvánnal, Mészáros Lőrinccel szintén meg lehet tapasztalni a különböző nagy állami közbeszerzések, építőipari, autópálya, üzemeltetési beszerzések ügyében. Az például tudható, és erre is van az állami számvevőszéknek egy meglepő fordulatokat is tartalmazó jelentése, hogy nem csak a jegybanki alapítvány volt itt bűnös, hanem maga a jegybank is, hiszen az ingatlan beruházásait és a székház felújítását is vizsgálta az állami számvevőszék, és ott megjelent egy olyan mondat, amit a Transparency International Magyarország számos állami pénzköltés és beruházás esetében jó 15 éve hiányol a magyar állami ellenőrzésből, ez a túl sokba került. Erre mindig az volt a mondás, amikor azt láttuk, hogy valamire többet költenek, mint ami indokolt lett volna, hogy túlárazzák a beszerzést, túlcsicsázzák az épületkivitelezést, amikor állami beruházásról van szó, hogy sokat költeni az még nem korrupció. Ez persze igaz, tehát a drága az nem egyenlő a korrupta, de természetesen, hogyha ez a drága, ez állami pénzből drága, és a túlárazott megrendeléshez a megrendelőnek a baráti köre jut hozzá, akkor az már korrupció. És ezt eddig nem mondta ki a magyar állam. Úgy tettek, mintha ez egy ilyen nem létező jelenség lenne, hogy mit fáj nekünk a pazarlás. Most a számvevőszék leírta, hogy például a jegybanknak a szabadságtéri székházára költött pénzösszeg, az túlzott volt. És hát ugye nem csak ez a túlzás volt itt jellemző, ami miatt mi is intézkedéseket kezdeményeztünk sajnos sikertelenül, hogy a jegybank nem a szabadságtéren, hanem a másik, a volt postapalota felújítására vonatkozó székházépítésnél attól a Road Development-tól rendelt meg közbeszerzés nélkül az MNB ingatlan Kft-n keresztül, ami ugyanehhez a személyi körhöz tartozik, és a bútorbeszállítás közbeszerzés nélkül a Balaton bútoron keresztül valósult meg, ami meg Matolcsi Ádámnak az érdekkörébe tartozik. Tehát egy nagyon is összeférhetetlen élethelyzet alakult ki, emiatt mi a közbeszerzési előírások megszegését kifogásolva kértük a Magyar Közbeszerzési Hatóság eljárását, sikertelenül, majd kötelezettségszegési eljárást kezdeményeztünk az Európai Bizottságnál. Egyébként az Európai Bizottság ebben a kb. 2 milliárd forintos bútorbeszerzésben nem indított kötelezettségszegési eljárást, hát ezt azzal bírták indoklani, hogy már nagyon hosszú idő telt el. Egyébként persze 2 évet ültek a beadványunkon, szóval nem csak a magyar hatóságok tehettek volna ebben az ügyben többet.
Az, hogy az adott jogi keretek között ezt meg tudták csinálni, akár az alapítványokat, akár azt, hogy végső soron ezeknek az alapítványoknak ez lett a vége, az a szabályozás hiányossága miatt van, vagy egész egyszerűen a jogalkotók nem készültek fel arra, hogy majd erre fogják használni a meglévő kereteket?
Ami a jegybanki alapítványokkal történt, az még a NER által teremtett keretek között sem volt soha szabályos. Tehát ez nem állta ki az alaptörvény és a nemzeti vagyontörvény próbáját, ez bűncselekményt valósított meg, ez egyértelmű volt ennek a büntetjogi üldözöttsége, büntetni rendeltsége, sikkasztás, ütlenkezés miatt az első pillanattól. Nyilván itt arra volt szükség, hogy az erre rendelt hatóságok ez fölött szemet hunjanak. Tehát például, amikor megszületett az Alkotmánybíróság döntése, hogy ez akkor ugye tényleg közpénz és közfeladat, akkor mi gyorsan elfutottunk a közbeszerzési hatósághoz, hogy kérem szépen, hát közpénzből gazdálkodnak, és nem jelentkeztek be az ajánlatkérők nyilvántartásában, nem viselkednek úgy, ahogy kell, mert nem indítanak közbeszerzési eljárásokat. Kaptak is bírságot emiatt az alapítványok, de csak 2016-tól kezdődően, tehát a 13 és 16 közötti beszerzéseket azokat elfelejtette a közbeszerzési hatóság. Ugye a rendőrség nem indított nyomozást, a ügyészség ezt tudomásul vette, ezzel boldog volt, és egészen 23-ig nem ellenőrizte ezt a pénzt a számvevőszék sem. Tehát itt a maga által teremtett jogi kereteket, vagy a maga által készen örökölt jogi kereteket nem tartotta tiszteletben a NER. Van azonban az állami vagyon magánvagyonná alakításának olyan megoldása, ami sajnos ügyesebben van lepapírozva, mert azért azt látni kell, hogy most kialakult egy krízis helyzet ebből a szempontból a NER számára, mert ezzel az 500 milliárdra hízott alapítványi vagyonnal, azt hangozzék el itt is az egyértelműség érdekében, hogy az eredeti 280 milliárdos alapítói vagyon mellé még érkezett kb. 127 milliárd a Kecskeméten működő Neumann János Egyetemet fenntartó alapítványtól, és az 500 milliárdig fennmaradó hézagot azt pedig a szintén jelentős állami tulajdon résszel működő Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Magyar Bank Holding adta kölcsön az alapítványnak. Tehát ezzel az 500 milliárddal valamit kezdeni kell, ebből nyomozás lett, ez nem határastalanítható bombaként ketyeg itt most a NER számára. De ez nem fékezi a NER-t abban, hogy további ugyanilyen vagy nagyobb mértékű, nagyságrendű, hasonló közpénzlenyúlásokat véghez vigyem. Ugye a magántőke alap, az már sokszor mondtuk, hogy státuszszimbólummá vált, már nem azon mérik a NER-beli helyi értékét valakinek, hogy mekkora háza van, 8 hengeres vagy 12 hengerese a terepjárója, vagy van-e jachtja. Ezek ugye már a NER 2 szintű követelmények. NER 1, hogy van-e 100 millió eurót elérő, vagy meghaladó tőkével gazdálkodó magántőke alapod. Na most persze sokaknak van, és az a gyönyörű ebben, hogy ezeket simán lehetne állami tőke alapnak is nevezni, és itt most vigyáznom kell a szóhasználattal, mert persze létezik olyan, hogy állami tőke alap, ez egy létező, legitim kifejezés és konstrukció. Az államnak természetesen feladata, hogy segítse a gazdaság talpraállását, vagy bizonyos cégeknek a versenyképességét. Itt azonban Magyarországon az történik, hogy a oligarchákhoz kötődő magántőke alapok könnyen jutnak állami forrásokhoz. A Transparency International Magyarország erre vonatkozó tanulmánya is igazolta, hogy 1000 milliárdos nagyságrendű állami vagyon ment magántőke alapokhoz a Magyar Fejlesztési Banktól, és kisebb részben az Exim Banktól is. A Magyar Fejlesztési Banknak külön magántőke alap támogató portfóliója működik. Ezek az állami pénzzel feltőkésített, tehát inkább csak névleg magántőke alapok, utána könnyen jutnak állami megrendeléshez, akár közbeszerzéseken, akár közbeszerzésen kívül. Ennek napnál világosabb példája az ingatlan mahináció, ami Budapesten zajlik. Ezt már sokszor elmondtuk, újságírók szintén feltárták, leleplezték, hogy összességében nagyjából 600 milliárd forint értékben fog a magyar állam adófizetői pénzből megvásárolni olyan irodaberuházásokat a budapesti Újbudai Kopaszigáton, illetve Zuglóban a Csömörű úti Volt sporttelepen, valamint a Városligetnél lévő Dürer Parkban, amit magántőke alapok által tulajdonolt, formailag magáncégek, Tiborcz István, Garancsi István és a Bayer Construct nevű cég érdekkörébe tartozó vállalatok fejlesztenek, de nem kell bajlódniuk azzal, hogy az egyébként állami segítséggel felépített ingatlanokat vajon el tudják-e adni áron és jó időben a piacon, vagy tudnak-e bérlőt találni, mert az állam oda költözteti különböző állami tulajdonú vállalatok és állami intézmények székhelyét, székházát, tehát gyorsan kivásárolja ezeket a beruházásokat, anélkül, hogy itt lenne közbeszerzés, versenyeztetés, igényfelmérés. Van egy olyan állami intézmény, a Közbeszerzés Ellátási Főigazgatóság, amelyik egy ilyen új Városliget környéki székházba fog költözni, miután 2018-ban kapott állami pénzből egy új székházat. Tehát semmi nem drága. Hiába bukik meg a NER, hiába derül ki, hogy hagyták megtörténni ezt az 500 milliárdos jegybanki alapítványi lenyúlást, ez nem akadályozza meg azt, hogy a következő 600 milliárdig kifutó lenyúlás ugyanúgy végbe menjen. És itt nem arról van szó, hogy magánberuházásoknak siet az állam a segítségre, ami szintén problémás lenne, de akkor legalább azt lehetne mondani, hogy a magánpénzét kockáztatta, nem jött be, de azért van érva mellett, hogy mentsük meg az összeomlástól. Nem, itt senki nem omlana össze, hiszen eleve állami pénzből ruháztak be, és aztán állami pénzből mi megvesszük tőlük.
Az egyik, nem tudom, hogy mennyire ilyen vágyvezérelt gondolat az szokott lenni, hogy ezekről a magántőke alapokról éppen a jegybanknak lehetett információja, és amikor Matolcsi Györgyékkel vagy az ő családjával szemben esetleg a hatóságok eljárnak, akkor a döntéshozók azt kockáztatják, hogy bizonyos emberek majd elkezdenek itt-ott-amott beszélni. Én nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges, ahogy az se, és a kérdés ez, és akkor talán ezzel a jegybank ügyeit le is zárhatjuk, hogy ki lesz vajon az, aki végül majd a bíróság előtt felelni fog azért, ha lesz ilyen, hogy ezek az alapítványok megkapták ezt a pénzt, és aztán valamit csináltak vele.
Hát nagyon nehéz nem arra gondolni, hogy a jegybank elnökeként Matolcsy György ne felelt volna, ne tudott volna mindarról, ami ott történt.
És az alelnök már nem tudott?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy rajta kívül még ki mindenkit lehet felelősségre vonni, és hát nyilván a számvevőszék elnöke Vindis László korábban az alapítványok létrehozásának az időszakában a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti alelnöke volt, tehát neki is erről tudnia kellett. Nyilván akik ebben az állami döntéshozói körben érintettek, tagok, benne vannak a Pixisben, azok pontosan tudják, hogy kik lehetnek itt a végső haszonhúzó tulajdonosok, például a magántőke alapok mögött. És a Magyar Nemzeti Bank az azért van különösen pikáns helyzetben, mert ugye 2013-ban, amikor Matolcsy Györgyöt elnöké kinevezték, akkor magába olvasztotta a korábban különálló szervezetként működő pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, tehát a tőkepiaci, a tőkebefektetésekre, ezáltal a magántőkealapokra is kiterjedő felügyeleti feladatokat éppen az az intézmény gyakorolta, amelyik elkezdett maga is alapítványi konstrukcióba pénzeket tolni. Ne keverjük azonban össze az alapítványt a magántőkealappal. A jegybanknak a felügyeleti kötelezettsége a magántőkealapra terjed ki, de csak a 100 millió euró fölötti összeggel gazdálkodó magántőkealapokat kell részleteiben felügyelni, egyéb iránt elég regisztrálni azokat, és speciál a Magyarországon működő magántőkealapoknak a többsége az a 100 milliós határ alatt van. Nagyon elszaporodtak. Matolcsy György regnálásának a kezdetén tucatnyi, ha volt, 22-ben már 160-nál is több magántőkealap működött, és az Európai Uniós átláthatósági szabályozást, átláthatósági követelményt, miszerint tudnunk kell, hogy ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos, azt szabotálja a magyar állam, tehát erre vonatkozó törvényi rendelkezés nincsen érvényben, aztán emiatt ezt is egyik tanulmányunkban, a Transparency International Magyarországnál kimutattuk, emiatt mi kötelezettségszegési eljárást is kezdeményeztünk, meg ezt a kezdeményezésünket párhuzamosan az Európai Bizottság is támogatta, így meg is indult a kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen. Született is emiatt, vagy ettől függetlenül egy törvénymódosítás, hogy akkor a magántőkealapok tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatot be kell tolni az adóhatóság nyilvántartásba. Az utolsó pillanatban a parlament előtt aztán ennek a kötelezettségnek a hatályba lépési időpontját eltolták 2026. júli 1-ére. Amire én nem tudom azt mondani, hogy ez teljesen független attól, hogy így a 26-os parlamenti választások előtt nem kerül be a nyilvántartásba az, hogy a most működő, a közbeszerzésekből olyan könnyen részesedő az állami családi körbe tartozó magántőkealapok mögött kik a tényleges haszonhúzó tulajdonosok?
Hát az kétségtelen, hogy a magántőkealapok azok egy újabb profi szintje annak, hogy hogyan szivattyúzzunk ki még több közpénzt, és hát ugye azon kívül, hogy eznek nyilvánvaló következménye van, a pont a Transparency ír arról, hogy a másik az, hogy ennek nyilvánvaló rettenetes piactorzító hatása van, és főleg annak fényében, hogy ugye tenderbajnok projekt szerint a 4,8%-át nyerték el a közbeszerzéseknek olyan ajánlattevők, akiknek tőkealap volt a tulajdonosa. Ez mit jelenti egy gyakorlatban? Tehát, hogy itt azért így nagyon-nagyon komoly összegekről beszélünk, és nagyon komoly piactorzító hatásról is beszélünk.
A magántőke alap az a NER-ben kialakított közpénzlenyúlási taktikáknak vagy stratégiáknak egy viszonylag kései fejleménye. A 2010-ben kezdődött közpénzmanővereknek sokáig nem volt része a magántőke alap. Például a közgépkorszak és Simicska Lajos időszaka az magántőke alap nélküli. Mint ahogy Mészáros Lőrinc is már valahol a gazdaglista első 10-es csoportjában volt, amikor még a Konzum PE, ami ugye private equity-re utal, tehát a Konzum magántőke alap még nem volt fajsúlyos szereplője. Tehát ez egy 2016-17 után felfutó konstrukció, 2014-es a szabályozás a kollektív befektetési formákról, tehát megint olyan megoldást ültet át a hazai gyakorlatba a NER, ami az Európai Unióban meg a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező piacokon teljesen elfogadott, sőt, az is elfogadott megoldás, hogy az állam magántőke alapokba helyez pénzt, és a magántőke alapok állami infrastruktúrához, mint ami kikötő üzemeltetéshez, repülőtér üzemeltetéshez, vagy úthálózat üzemeltetéshez jutnak. Tehát, hogy ilyen értelemben nincs új a nap alatt. A különbség persze az, hogy ezek versenyző és teljesítmény alapon történő kiválasztások, útján odaítélt megbízások, vagy olyanok, ahogyan például a magyar gyorsforgalmi úthálózat jelentős része 7 darab magántőke alap által tulajdonol, de végső soron Szíj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségbe tartozó koncesziós autópályakezelő cégnek az érdekeltségbe kerülnek. Egy olyan koncesziós eljárásban, ami 35 évre igazából érdemi verseny nélkül hozza helyzetbe a baráti köröket. Az, hogy a közbeszerzésen is részesednek, ennek nyilvánvalóan van torzító hatása, hogy a magántőke alapok megjelennek a közbeszerzési eljárások nyertesei között, de a közbeszerzési piacot, a közbeszerzési pályát lejtető vagy torzító tényezők közül ez viszonylag kisebb súlyú. Ennél nagyobb súlyú probléma az, hogy a koncessziókkal, a nagy 35 éves koncessziókkal, amilyen az autópályán, gyorsforgalmi úthálózaton, illetve a hulladékkezelésen, mint területen tapasztalható, illetve keretmegállapodásokkal egész gazdasági ágazatokat vonnak ki a valós verseny alól. Hiszen a közbeszerzési piacon eleve az jellemző, hogy nagyon alacsony fokú a verseny, és nagyon magas a piaci koncentráció, tehát kevés szereplőhöz jut nagyon sok pénz. Ezt mutatja ki a tenderbajnok, amit már harmadjára készített el a Transparency International Magyarország, hogy top nyertesekhez, akik között egyébként viszonylag a sajtóban keveset forgó neveket is találni, például a takarító ágazatnak a Mészáros Lőrinceként emlegetett kis Szöldj Émi Ferenc is 800 milliárdos nagyságrenddel van jelen a nyertesek között. Ők nagyon nagy részt hasítanak ki ebből a tortából. A piac lezáró technikák, tehát például az, hogy Balási Gyula érdekeltségei gyakorlatilag évtizednyi ideje keretmegállapodásokkal, és most már nem csak a kommunikáció, reklámozás, hanem a rendezvényszervezés terén is monopól helyzetben vannak. Ezt nem csak az mutatja, hogy 1000 milliárdos nagyságrendű pénzhez jutnak hozzá a keretszerződések révén a Balási Gyulához köthető cégek, hanem az is, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, ez Rogán Antal alá tartozó intézmény, szerződéseinek a 72%-a, majdnem a 3/4-e egy cégcsoporthoz, Balási Gyula érdekeltségeihez kerülnek. Ezek a keretmegállapodások és az egyszemélyes versenyek azok, amik jelzik, hogy igazából nincs érdemi verseny a közbeszerzési piacon. Ehhez képest az, hogy a magántőke alapok által tulajdonolt cégek is megjelennek a piacon, nem azt mondom, hogy nincs igaz jelentősége, de majdhogy nem másodlagos, hiszen ez csak a versenyen, a közbeszerzésen nyerteseknek az átláthatóságát érinti, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ki van a végső haszonhúzó pozíciójában.
Majd 2026 júniusában meg fogjuk tudni mondani.
Hát addigra keletkezik elvileg nyilván tartott adat a magántőke alapoknak a tulajdonosáról. Kérdés, hogy ez milyen minőségű adat lesz, hogy kipipálják-e azzal, hogy a magántőke alap kezelő szervét, az alapkezelő cégnek a vezetőségét jelentik be tényleges tulajdonosként, és akkor pont ott leszünk, ahol most vagyunk.
Mióta nincsen uniós források, a gazdasági növekedés sem olyan, tehát a költségvetés sincsen tele forrással. Változott-e valami a tekintetben, hogy a közpénzekkel a magyar állam miként bánik, vagy akár a tekintetben, hogy azok, akik a közbeszerzéseken nyereségesek, ők mennyire nyereségesek, esetleg a túlárazás az mennyire jellemző, vagy kevésbé jellemző, mióta kevesebb forrást lehet szétosztani a barátok, rokonok és közeli hozzátartozók. falatozók között.
Az nem teljesen pontos megfogalmazás, hogy nem érkeznek a pénzek az Európai Unióból, hiszen ugye a feltételességi mechanizmus részeként a kohéziós támogatásoknak a felét függesztették föl leegyszerűsítve, tehát most is érkeznek az Európai Unióból támogatások. A 23-as év az valószínűleg nehezebb volt a fiúknak a közbeszerzési hatóság statisztikájából, tehát bárki számára elérhető nyilvános állami adatból tudhatóan 23-ban a 22-es év összegéhez képest 2000 milliárd hiányzott a közbeszerzési kasszából. Ez azért sok pénz, tehát valószínűleg sokan nem jutottak hozzá ahhoz a dózishoz, ami a boldogságukhoz szükséges volt. Most valamennyire magához térni látszik a piac, mert 24-ben már 1000 milliárd bővült a közbeszerzési főösszeg 23-hoz képest. Tehát nem látunk a tenderbajnok kutatás adatai alapján érdemi változást abban, hogy kik tudnak a közbeszerzési piacon érvényesülni. Tehát Mészáros Lőrinci, László Kis, Szölgyémi Ferenc ugyanúgy ott voltak, ott vannak az élmezőnyben 21 óta, mióta 21-re visszamenően vizsgál közbeszerzési eredményességet a tenderbajnok. Az elmúlt 3-4 évben mindig ugyanazok a személyek, ugyanazok a nevek fordulnak elő az élmezőnyben, a dobogó környékén. Ez azért alapvetően annak köszönhető, hogy 2010-től, de lehet, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc vagy Szíj László esetében inkább Simicska Lajos távozása után, tehát 2015-től annyira belejtették a pályát a javukra, olyan mértékű pénzzel és megrendeléssel látták el őket, hogy ezek a cégek ma már teljesen okszerűen is képesek lennének akár valódi versenyben nyerni, hiszen nem marad konkurenciájuk, hiszen annyi munkát megszereztek, hogy bőven tudnak bármilyen területen referenciát, tehát szakértelmet, képzettséget felmutatni. Ennek ellenére úgy látszik, hogy még mindig szeretik a megkérdelezhető versenyt, hiszen például a gépjármű flotta üzemeltetés esetében még mindig gyanús, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető flottakezelő cég az olyan eljárásokban, ezt az átlátszó.hu kutatta ki, meg vizsgálja rendszeresen, olyan közbeszerzési eljárásokban jut megrendeléshez, ahol véletlenül a konkurens flottakezelő cégek nem adnak jó ajánlatot, de olyan tévedéseket követnek el, amiket csak amatőrök tudnak elkövetni, hiszen miközben ezek profi cégek, például ha a kiírás elektromos járműre szól, akkor ők hibrid meghajtásra adnak ajánlatot, és véletlenül ez érvénytelen lesz. Óriási tételben, nagy tételben, tehát nagy összeg esetén ezek nagyon gyanús baráti aláajánlások, vagy álversenynek tűnnek, és sokkal jellemzőbbek a kis összegű közbeszerzéseknél, tehát a 300 millió forint alatti építési beruházásoknál, ahol van egy ilyen sajátos magyar megoldás a verseny imitálására, ahol elég 5 szereplőt meghívni, nem kell, hogy mind az 5-en érvényes ajánlatot tegyenek, elég, ha 5-öt megszólítanak. És azért ezeknél is előfordul olyan, hogy azt látjuk, hogy egy meghatározott cég nyer, de a többiek véletlenül vagy nem tettek ajánlatot, vagy olyan ajánlatot tettek, ahol mondjuk nem volt aláírva cégszerűen az ajánlat, vagy nem volt árazott költségvetés. Ezt a hibát nem követi el egy valódi ajánlattevő, hanem akar nyilvánvalóan egyértelműen kedvezni a kiszemelt győztesnek. Tehát a NER 15-ben is még mindig nyitottak ezekre a trükközős közbeszerzési praktikákra a szereplők.
El tudnánk még este 8-10-ig beszélgetni erről, de hát lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának, hogy itt volt velünk, megköszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, illetve azt a sok-sok támogatást, amit az elmúlt bő egy hétben küldtek nekünk, folytatjuk a gyűjtést, úgyhogy ha tehetik, akkor támogassák a Klubrádiót, ezt a mostani beszélgetést is visszanézhetik majd a YouTube-on, illetve hát akik most nézik, azok nézzék meg még egyszer. A műsor elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Studer Dániel és Zsidai Péter, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánok.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.